Pénzbejáró Bóta Gáborral.
Üdvözlöm Önöket, Mohai Tamás a vendég, aki azon kívül, hogy jó színész, hát nagy fazon is, majd meglátják, hogy egyszerűen egy isteni figura, akit legtöbben a drága örökösökből ismernek, de hát ő alternatív színházban is játszott sokat, meg félig meddig most is játszik, nagyon keresi azt, hogy arról beszélhessen tényleg, ami őt valóban foglalkoztatja. Utána pedig jön a kritikai rovatom. Először beszélek az Impostor Pesti Színházi előadásáról. Ugye tudják, Spiró Györgynek a remek darabja, először Major Tamás játszotta a címszerepét. Hát aztán játszották többen Fodor Tamástól Benedek Miklósig, és most éppen Kern András kerül így középpontba. Aztán jön a Lovakat lelövik, ugye, hát ezt sokan látták filmen, most éppen a József Attila Színház mutatja be, manipulációról szól, ha úgy tetszik, manipulálókról és manipuláltakról, és akkor tulajdonképpen egy érdekes estéről még beszélek, a Kugler Art szalomban, talán még sokan emlékeznek Dégi Istvánra. Egy remek epizódista színész volt, egy önmarcangoló, kicsit önsorsrontó, és hát most a fia, Dégi János, aki eredetileg maga is színész, csinált róla egy estet. Egy Örkény Színházban voltál gyakorlaton, és aztán elmentél a Komá bázishoz, ami ugye olyan furi az Örkény után, hogy egy teljesen alternatív együttes, nyilván nem lehet úgy a középpontba kerülni vele, meg lehet nem nyilván keresni is kevesebbet lehet vele, és utána meg volt egy ilyen őrület, hogy az ember azt hiszi, hogy hát most onnan akar Táliához, ami pont az ellenkezője, aztán onnan is, és aztán ott a szabadúszó, szóval, hogy ez hogy van nálad, hogy miért következtek be ezek a váltások?
Hát, hogyha van egy lehetőségem, akkor mindig több szempontot veszek figyelembe, hogy az agyam mit mond, hogy milyen sugallatom van, hogy az ösztönöm hogy áll hozzá egy bizonyos egy helyzethez. És mindig az alapján döntök, hogyha közös nevezőre jut legalább kettő ebből a háromból. Aha. És például, amikor az egyetemen voltam harmadikos, és a Mácsai elhívott gyakorlatra, akkor azt éreztem, hogy ez egy fantasztikus lehetőség, hogy egy osztálytársammal együtt Ruzsi Katával én kipróbálhatom magam egy kőszínházban, hogy működik.
Mondott valamit, hogy miért hív téged?
Tetszett neki egy vizsga. Egy vizsgában nyújtott teljesítményem, a Katái meg az enyém. Szimpatikus volt neki, volt egy Födő hülyéje című darab, amit ő rendezett, a Hamvai fordított, és mondta, hogy van ebben két apróbb szerep, és szeretne megnézni benne, hogy milyen. És fantasztikus élmény volt eljátszani színész.
Ez egy jó előadás, kimagadt a jó előadás.
Nagyon jó előadás, és egy nagyon jó fordítás is volt, a Széles Lackó, ő volt a Vatlen, a főszereplő, az, meg alapvetően az egész közeg olyan volt, hogy nagyon inspirál volt számomra, hogy itt nagyon jól lehet működni, és akkor sok kreativitás, sok energiát, munkát tettem ebbe a történetbe. Nagyon nagy siker. Emlékszem, az osztatársaim eljöttek megnézni a bemutatót, és amikor mi meghajoltunk, ilyen kifejezetten nagy ováció és füttyöngés volt, és azt éreztem, hogy úristen, milyen csodás, ami történik. Majd, ahogy a diplomám megkaptam, akkor felhívott a Pali, hogy Mohám, köszönöm szépen, akkor átveszik a szerepeidet. És borzasztó érzés volt, hogy pótolható vagyok, hogy az én kreatív energiámat, amit belefetszoltam ebbe a szerepbe, azt más kivitelezésében megeszi a közönség. És,
de mit mondtad, hogy miért?
Hát azt mondta, hogy van valaki más, akiben gondolkodik hosszú távon, mint társulati tag, és én egy ilyen nagyon nyeglehatású figurát hozok, vagy hogy egy ilyen slendrián gyerek hatását keltem, vagy nem tudom ezt hogy mondjam, hogy még nem érettem meg arra, hogy a csapattal, nem tudom, biztos nem voltam olyan szimpatikus neki, hogy több darabba is beletegyen, vagy nem nőttem még föl, vagy feminin voltam, vagy a csuda tudja, hogy pontosan mi volt a...
És te szörnyűen gyerek vagy?
Én az voltam, szerintem, szóval, hogy én egy ilyen vicceskedő, ilyen nem annyira lágyítottam tulajdonképpen a szitukat, de azt gondoltam, hogy abban az esetben felnőttem ahhoz a feladathoz, hogy ezt a két szerepet, ezt prímán megcsináljam, és kitaláltam, hogy mondjuk fekete legyen a fiú, akit játszom. Egy inas volt, bejött, mondott egy szót, felkonferált valakit, aki éppen érkezik, és kiment. És azt gondoltam, hogy mennyivel viccesebb lenne, hogy lenne egy, mondjuk egy ilyen hangulat a srácnak. És imádták, nevettek, az emberek szerették, és élveztem, hogy ez működik. És aztán borzasztó csalódás volt, hogy pótolható vagyok, és valaki más ezt megcsinálja helyettem. A Fica István nevezetesen, de aztán rájöttem egy-két hónap múlva, miután felhívott és beszéltünk, hogy hát mi csak csavarok vagyunk ebben a gépezetben, és ő végezte a munkáját, amikor megkeresték azzal, hogy van itt két szerep, és mennie kell tovább a történetnek, úgyhogy igazából semmi fullánk nincs bennem, azt gondoltam, hogy majd hív akkor a Mácsai majd hív, amikor itt van az ideje, hát most már valószínű ő nem fog hívni, de majd meglátjuk, hogy hívva
valaki. Itt lenne szerinted az ideje?
Nem tudom, én jó helyen vagyok, most azt érzem. Szóval, hogy a első kérdésedre válaszolva, mivel mindig követtem, amit gondoltam, hogy helyes, így mentem teljesen egymástól eltérő csapatokhoz, bázisokhoz, így találtam meg különböző mérföldköveket az életemben. Ezután az iskola után és az örkényes sztori után hívott a KOMA, a Kortárs Magyar Alternatív Társulat, kín a 15-ben, a 15. kerületben. Fantasztikus élmény volt közösségileg működni, csak rájöttem, hogy a színház az nem demokratikus alapon működik, hanem...
De hát arról, róla pont azt mondtad, hogy az a jó, hogy ott olyasmit játszottatok, ami titeket foglalkoztat.
Ez így
tehát
van.
Nem az volt, hogy volt egy darab, nem no, ezt volt. El kell játszani, hanem titeket éppen mi a fene foglalkoztat, és ahhoz kerestetek, irattatok, nem tudom mi szöveget, és közösen gondolkodtatok, igen. Miközben azért ott is van egy vezető Zrínyi Gál Vince személyében, aki azért nyilván sok mindent meghatároz.
Természetesen, az nagyon jó volt, hogy van egy közös gondolkozás, az, hogy van, hogy együtt teszünk bele energiát, ugyanannyi energiát egy dologba, de aztán nyilván, hogyha mindenkinek ugyanannyi szava van egy darab létrejött, akkor is nincs rendező, hanem bentről mi rendezzük magunkat, az egy káoszba fulladhat.
Mert volt ilyen?
Volt olyan, hogy akkor verbúválódott ez a társulat, nagyon tehetséges emberek, fiatal emberek, jó energiával, egy közös hullámhosszon létrehoztunk valami nagyon jót, mi építettük át ezt az iskolát színházzá, díszítő voltam, kellékes voltam, a saját ruháimat vittem be. Volt olyan, hogy többen voltunk a színpadon, mint ahány néző volt. Az demoralizáló volt egy picit, amikor érzed, hogy a lukakat érzed a közönségben.
Igen, mert nem mennek kiesik az de, nagyon hát, ne,
elvárhatatlan, hogy kijöjjenek, már minden barátom
én voltam
kijön.
Ott, de igen voltam ott, és azt nem mondom, hogy törstag voltam, de voltam ott.
Szerintem egy
akár még ilyen iskolai padokon is ültünk, ha jól emlékszem.
Igen, volt. De nagyszerű emberek voltak, nagyszerű alkotótársak, és tök jó rendezők is jöttek. És amikor már azt éreztem, hogy de jó lenne most egy olyan igazi színházas közeg, amiben vannak jelmezek, amiben már ott is voltak jelmezek, nem azt mondom, hogy működött, mint színház, csak egy ilyen hivatalos közegre vágytam, ahol meg van telítve magától egy nézőtér, ahol van egy
mohajt a mastérik,
egy olyan, ami egy kicsi év után
mondja az ügyelő, hogy
mondja az ügyelő, igen, hát hogy legyen egy ilyen kiforrottabb rendszer, hát egyből meg is érkezett erre az igényre a válasz. És
a Táliába hogy kerültél?
Úgy kerültem a Táliába.
Mert az, hogy látszó, a KOMA meg Tália, az tényleg tűz és víz.
Ez alatt az idő alatt a Rózsavölgyi Szalomban, a nyitó darabban benne voltam, az Odadó Hívetek Surikban. Ezt az Ulickája írta. Nagyon izgalmas adaptáció. A Bogó Berci rendezte. Csodás színésznőkkel voltam körülvéve. Tényleg fantasztikusak egytől egyig. És ezt a darabot látta a Bereményi, és megtetszettem neki, és intézett egy telefont hozzám, hogy ha van kedve, akkor jöjjön a Táliába. És azt éreztem, hogy van, nagyon szeretnék oda menni, és megbeszéltem a Vincével, hogy én most egy kicsi váltásra vágyom, hogy megújuljak, és hogy igazi színházba menjek. Hát meg is kaptam, bekerültem egy hierarchia létre aljára. Azt éreztem, hogy az is nagyon fura, én ott voltam 9:30-kor bemelegítve, átöltözve, mackóruhába, bebeszélve, várva, hogy durrancsuk a próbát, és akkor így bebeszállingóztak picit késve bizonyos színészek, teljesen más volt az attitűd az egész csapatban, mint amiről én azt gondoltam, hogy ez a színház csináláshoz ideális tér, és ahogy mentek előre az évek, úgy egyébként egyre feljebb kerültem ezen a bizonyos létrán, egyre nagyobb szerepeket bíztak már rám, és azt éreztem, hogy számolnak velem, ami nagyon jó érzés volt, nyilván jöttek újabb emberek, attól én régebbi lettem egy picit, Majd elérkeztünk oda, hogy a Sándor Pali hívott egy filmbe, ahol pedig kaptam egy ultimátumot a színház részéről, hogy válasszak.
És akkor... Már miért annyira nem volt egyeztethető?
Nem, nem. A Táli akkori vezetése, a Kálomista Gábor és a Sándor Pali között voltak nagyon durva ellentétek. Aha. Teljesen érthető módon, és még az elején azt mondták, hogy engem elengednek abból a színházból, és csináljon meg nyugodtan ezt a 43 napos filmet, egy főszerepet, ahol ikonokkal dolgozhatok együtt. Egy hét múlva megérkezett az idézés, hogy én jöjjek be, és lenne itt egy beszélgetni való, hogy válasszak, hogy akkor én elmegyek a forgatni, vagy itt maradok a színházban. És hát hideg zuhanyként ért, mert azt éreztem, hogy hát ha működni fog ez a film, akkor bevonzhat egy bizonyos réteget a színházba, akár miattam, és ez a színháznak is jó, és profitálhat belőle, és aztán azt mondták, hogy nem. Hozd meg a döntésed, és akkor egyből jött, hogy akkor én köszönöm szépen, akkor én tovább mentem. És akkor jött egy olyan utánszalás, akkor minden darabodat elvesszük, minden futmódon, akkor vegyétek el minden. Hát most... És akkor megcsináltuk a filmet, ahol a Hegedűs Géza, Gáspár Sándor, a Kis Vinyánszky, a Rudolf Péter,
a
Vándor színészek. Szóval egy ilyen államcsapat volt körülöttem, Kovács Krisztián, én nagyon-nagyon-nagyon élveztem, Martinovics Dorina, és hát a Palival dolgozni is egy hatalmas élmény volt.
Akivel miközben kiabál állítólag rendesen.
Kiabál,
ő maga elmondta nekem, hogy minden forgatáson kiabál, de nem azért, mert dühös, hanem hogy annyira fel van spanolva.
Van egy ilyen steng benne is, és így nyomja, meg kell érteni belőle az óvó, dicsérő, kedves szavakat, ki kell szűrni a kiabálást, hogy az visszapattanjon, és alkalmazni kell az instrukciót, ahogy azt ő kéri. És akkor a végeredmény az lesz, hogy elégedett lesz, ami egy nagyon jó érzés, amikor kiabálva mosolyog és dicsér, akkor az ember azt érzi, hogy jó van, ezt megérte megcsinálni. És visszatekintve abszolút egy jó döntés volt, hogy ezzel indult el a szabadúszásomnak az első karcsapása. És hát azóta tulajdonképpen szabadúszó vagyok, és jövök, megyek, kopogtatnak, vagy várom, hogy kopogtassanak, igent mondhatok, vagy nemet mondhatok valamilyen produkcióra, épp nem szólal meg a telefon, és akkor próbálok ember maradni két munka között, mind szellemileg, mind fizikailag.
Az hogy néz ki nálad, amikor próbálsz embert maradni?
Hát ember, úgyhogy teszem azt, mondjuk fizikailag olyan állapotban próbálom tartani magam, hogyha azt mondják, hogy 3 nap múlva van egy beugrás, ahol, mit tudom én, a nyakamon kell pörgetni valakit, vagy megtartani 5 percig a saját testsúlyomat, akkor ne amiatt ne tudjam ezt megcsinálni, hogy nem működik.
De hogy próbálod magad
edzéssel, futással, olvasással, sporttal, barátokkal való minőségi időtöltéssel,
az táncolással,
minőségi időtöltés, hogy olyan dolgokat csinálok, amiket szeretek, amik engem építenek. Mondjuk írok, vagy mondjuk a Dunaparton sétálok.
Mit
hát régebben mondjuk filozófiai értekezéseket írtam, amik bölcsebb voltam. Most már szerintem nem vagyok annyira bölcs, már hát hogy mondjam.
Most, hogy megbölcsültél,
rájöttél, hát régebben szerintem úgy mondom, hogy talán nem gondoltam át annyira mindent, hanem egyből én ösztönösen jöttek ki dolgok, zabolátlanul, ami tele volt ilyen kis ilyen vadhajtásokkal, viszont azzal, ahogy elkezdtem nőni, talán elkezdtem egy picit gyávább is lenni, de ezzel arányosabb, egy kicsit okosabb is, mert hogy mondjuk dolgoknak a következményeit is vék alá vettem, nem csak durbele csináltam a dolgokat. Úgyhogy ez egy ilyen különös, ilyen komplexitásos dolog, ami így megszületett bennem, de kifejezetten azt érzem, hogy a vektor az jó. Szóval, hogy az irány az jó, amin megyek, mert visszatekintve semmi olyan érzésem nincs, hogy megbántam volna valamit, amit csináltam. És még hogyha akkor nehéznek is tűnik egy adott pillanatban, hogy milyen döntést hozzak, valahogy az élet az igazol, és valahogy a szerencse az a tenyerén hordoz, és mindig sikerül jól kijönni ezekből a döntésekből.
Te is megfogalmazható, hogy mi az az irány, ami felé mész?
Ne, fogalmam sincs, hogy mi az irány, ami felé megyek. Ezek érzések, ahogy felébred az ember reggel, és tudja, hogy megy be a munkahelyére, és boldog attól, hogy oda megy be. Mikor lefekszik aludni, akkor végig gondolja azt, hogy mi történt ma, milyen emberekkel találkoztam, milyen dolgokat hoztam létre, mi a viszonyom ezzel, és hogy érzem magam ennek függvényében. Szóval itt nem nagy szavakat akarok mondani, vagy hogy én csillagász leszek, vagy én nem tudom, de nyilván nem leszek az, hogy az irány, amin éppen haladok, ott megkapom magam, és mások által azt a visszajelzést, hogy működik, és ez nekem elég tétel, hogy nyugodtan aludjak.
te és ugye a Drága Örökösök, hát amivel ugye országosan ismert lettél, szóval, hogy ott nem egy szem vagy a láncba. Tehát az ember azt gondolná, ha az ember az Örkény Színházban egy gépezet a csavarban, akkor egy tévésorozatban aztán pláne az, nem?
Természetesen, de. Az Örökösökben én egy szem voltam a láncban. Egy olyan szem, ami eldönthette, hogy hogy akar kapcsolódni a következő, meg az előtte lévő láncemhez. Én nagyon sokat harcoltam ott, hogy kikönnyököljem azt a területet, hogy azt a szöveget mondjam, amit szeretnék, hogy azt játszam nagy részt, amit szeretnék. Nagyon lelkismeretesen minden nap felkészültem az adott feladatra, akár felhívtam kollégákat, hogy összemondjuk a szöveget előző nap. Nagyon gyors volt a tempó.
Igen, azt mondom, hogy hogy lehet ott bármit kikövetelni, hát utolsó pillanatban megkapod a szöveget, lehet, hogy csak éjjel tudod elolvasni.
Átírom
ott is. Ott éjjel?
Aha.
És akkor írod mondjuk hajnali egyik, négyre jön érted az autó, félállomba bemész, és akkor felkészül. Ott még kikövetelsz bármit.
Nyilván a tartalmon nem változtatok, a szöveg tartalmán, de hogyha egy olyan stílusidegen mondatot akarnak a számba adni, ami egy forgatókönyvíró szerint így működik mondjuk egy budai srác, és én azt érzem, hogy nem így működik egy budai srác, akkor azt átírom. És elmondom a kollégának, hogy figyelj, a végszó itt az lesz, hogy a kapu mögött, nem pedig az, hogy kutyaszorítóban. És akkor a kolléga ezt kódolja, és mehet tovább. Az elején nem volt az olyan könnyű, azért mondom, hogy kikönnyököltem, mert kaptunk több olyan e-mailt, hogy ne változtassatok a szövegen, légy szíves, az legyen, ami le van írva. És akkor én a Hámori Barbival többször beszéltem, hogy
a
producerrel, hogy azért hívtatok ide, hogy én játszom a Tomikát, akkor hadd játszom legjobb tudásom szerint a Tomikát, engedjétek kérlek, hogy így legyen. És visszamenőleg a vágóasztalról mindig azokat
tették. De erre lehet azt válaszolni, hogy a forgatókönyvíró meg legrögbb tudása szerint
megírta. Lehet azt válaszolni, de az én arcommal, de én testesítem meg a Tomikát, és legalább annyi, sőt, annyi, még talán egy kicsit több jogom is van, hogy mind a közvetítő, mind a befogadó számára ne stílusidegen és diszonáns legyen az, amit mondok. Szóval szerintem ez egy fontos dolog, harcolni azért, hogy milyen. Na, nagyon fontos az például, hogy mit mond az ember. Én nagyon fontos, hogy egy milyen forgatókönyvre mondja azt, hogy ő vállalja és beleteszi a személyiségét. Ez több helyen is megtalált az élet. Amikor az Elkurtukra akartak főszereplőnek, akkor például azt mondtam, hogy oké, hagy olvassam el a forgatókönyvet, és akkor azt a választ kaptam, hogy nem. A szinopszist olvashatod el felügyelet mellett egyszer.
Mi az, hogy felügyelet mellett?
Hát én is ezt kérdeztem, hogy ott fog állni, igen, ott áll valaki, és olvashatom a szinopszist, hogy mondom, ne haragudjatok már, hát házat se úgy veszek, hogy azt a házat, nem vettem még házat, de gondolom nem úgy vesz az ember házat, hogy azt a házat kérem ott a domb tetején, hanem bemegy és megnézi a részleteit. Szóval nagyon féltek valamitől, hogyha nem akarjátok, hogy elolvassa a színész a forgatókönyvet, így viszont nem tudok igent mondani, mert nem tudom, hogy mi áll benne. Csak azt mondok, hogy mindenki erről fog beszélni, ha tehát mondom, akkor jó munkát kívánok. És akik megcsinálták, szegényeket meg is támadták, és akkor az volt a válasz, hogy hát nem olvashattuk el a forgatókönyvet. Hát igen. Azért olvasuk el előtte a forgatókönyvet, mert azt mondjuk egy munkára, hogy igen. És a Tomikánál is ez volt például, hogy elolvastam, nyilván nem az egészet, mert ott napról napra készültek a könyvek, és ott több ízben beszélve a producerre, megkaptam azt az engedélyt. Például volt egy ilyen, hogy pro és post roll, ami annyit jelent, hogy a tessék után 15 másodpercig, míg nem szólal meg senki, és az ennyi előtt 15 másodperccel nekem van játék lehetőségem. Hogy azt csináljuk, amit szeretnék. És ez olyan szabadságot adott, amitől azt éreztem, hogy de jó, hogy fürdőzhetek ebben a dologban, és a tévében azt láttam, mert visszanéztem magamat mindig, amikor csak tehetem, mert az volt az egyetlen feedback, akkor azt láttam mindig, hogy benne hagyják ezekből a 15 másodpercből, 8 másodperc benne marad, benne hagyják az impróimat, benne hagyják azokat a mondatokat, amiket ajánlatként teszek. És az igazolta, hogy oké, akkor több szűrőn keresztül ez úgy megy át, hogy azt mondják, hogy rendben, akkor csinálja ez a srác, amit akar. És a lenyomat pedig az, hogy tudom vállalni a hülye gyerek szerepét azon belül, mert kimaxoltam magamból, amit tudok, és megnézik az unokáim, és nevethetnek, hogy jaj, papa, milyen hülye volt, de legalább hiteles volt a papa, és nem olyan mondatokat mondott, hogy milyen idegesítő kék harisnya vagy, mert ilyet nem mond egy 22 éves elkényeztetett budai fiú. Úgyhogy nem is került bele ilyen mondata az örökösökben a számból a sorozatban.
Az ezzel járó népszerűség hogy esett?
Jó, nyilván azzal, hogy az RTL Klubnak egy főműsoridőben lévő sorozatának a főszereplője voltam, az hozott egy olyan, több emberhez jut el televízión keresztül az ember, mint ember, mint
hát sem, hogyha a színházban. Század,
igen, itt meg két igen, mondjuk, igen, többen. Nem az történt, hogy nem tudtam végigmenni az utcán, hanem olyannak történtek, hogy kaptam egy ingyen gombóc fagyit, mert hogy te vagy az izéja, beengedtek az állatkertbe, hogy jaj, Tomika, jaj, de szerencsés, mert ugyanaz a nevem, mint a szeretneve, mint a civil életben, úgyhogy ha azt mondtam valaki, hogy Tomi, akkor gondolhattam azt, hogy látott a Komába mondjuk, és hogy milyen szerencsés, míg mondjuk a Lehelnek az volt a neve, hogy Kristóf a örökösökben, és azt mondták, hogy Kristóf, akkor tudta, hogy na, ezek az örökösök miatt szólítanak éppen meg. Én élveztem ezt a dolgot, mert azt láttam, hogy többnyire szimpatizálnak velem az emberek, nem egy megítélés, nem az van, hogy ítélkeznek, hogy na, itt van ez a hülye gyerek, hanem ennek a sorozat első két évada szerintem tök jól volt összepakolva, kikapcsolta az embereket, és régi ismerősként tekintettek rám, amikor valami interakcióba léptek velem az utcán, úgyhogy mint egy exhibicionista színész, én élveztem ezt a típusú figyelmet, és nem az volt, hogy jaj, hagyjanak már végig, én nem tudom. Nyilván jó érzés volt, mikor az volt, hogy láttunk a Veresegy Színházban a Egérfogót, és mennyire jó volt, vagy láttunk a Mozsárban, hogy csináltad azokat a költőket.
Mozsár műhelyben,
igen. Szóval, hogy ez nyilván egy olyan érzés, hogy de jó, hogy egy ilyen integráltabb kulturális térből kódolnak engem, de a nagyobb megismerés az emiatt a sorozat miatt volt. Hát ez van, aki hogy mondják ezt ilyen szalonképesen, hogy aki utcalánynak áll, az ne csodálkozzon, ha közösülnek vele. Most ezt próbáltam minden szofisztikáltabban megfogalmazni, de nyilván tudjuk, hogy van esperődőben.
Jó, de hát ez egy színésznek szüksége van ismertségre, meg pénzre is van.
Természetesen. Így van. Azért, hogy ezért az interjúval valami pénzt, ezt lehet kapni esetleg, vagy semmi vicceltem, semmi. Semmi, hogy mennyi pénzt kapok az interjúra, azt kérdeztem viccesen.
Ja, hát ezért igen. Nem sokat.
Igen, persze, hát az anyagi részei, az is egy szempont. Nyilván, meg kell élni valamiből.
Mm-hmm. Jó, Veresegyház mondtad.
Igen.
Én ott láttalak a Tótékban.
Tótékban.
A Tóték premierében a postás voltam.
Igen, ez jó pofa volt.
Ugye, Veresegyházzal nem csak játszol.
Bocs, Veresegyházon, csak nagyon kivannak erre a ja, településnek, hogy Veresegyház a település, ezért Veresegyházi, Veresegyházról, Veresegyháziak, nem pedig Veresegyháza, mint az összes más település, a Nyíregyháza, Szentegyháza,
aha.
Itt nincs az E után.
Na most nagyon kiokosodtam.
De csak azért, mert ezek után mindenki rettegve mondja ki, és azt mondják, hát Veresen, hogy nehogy elrontsák onnantól, úgyhogy elnézést kérek, de a közösség ott.
Az tulajdonképpen neked végül is, hát azt hiszem Budapesten születtél, de végül is ott éltél, vagy élsz is még valamelyet?
Veresegyházon nőttem föl, a bölcsőm. Én imádom azt a kisközség, nagyközség, város, most város a legújabb titulus. Hát ott oda jártam iskolába, általános iskolába, ott élnek a szüleim, úgy térek oda-haza, hogy gyermekké válok, ahogy belépek a családi házba, megvan még a szobám, és amikor a Venyige Sándor és az Argelenikő megcsinálták ezt a nagyon-nagyon izgalmas, csodás Veresegyszínházat, akkor visszahívtak az Egérfogóba, meg a Tótékba is, meg az Egyszer Három Néha Négybe is, és ahol én Lovasi Andrásként álltam a színpadon, 12 évesen, sárga trikóba, egy műanyag gitárral, és a Tinglitanglit énekeltem izgulva, hogy a rajzolj pöcsöt a plakátnak helyett, rajzolj kukit a plakátnak, mondtam, megszeppenve, improvisan, szemérmesen. Oda visszamentem diplomával úgy, hogy kaptam egy nagyon jó szerepet, és hihetetlen élmény volt, hogy ragyogva néznek rám azok az arcok, aki a fogorvos bácsi volt, aki a jegyző úr, aki a könyvtáros hölgy, és nyilván ott apukám és anyukám lefektettek mindenféle dolgokat, kulturális alapon apukám állatorvos, már nem praktizál, anyukám ügyvédő sem praktizál, de hogy szerves részei a város történéseinek, a dolgainak, a város életének, és jó érzés volt, hogy én is hozzátehetek.
Édesapád végigmutogatta nekem Veresegy.
Végigmutogatta neked Veresegy házat.
Zat.
Így
zat.
Van, így van.
Igen. Igen. Végigmutogatta. Nagyon lelkesen. Mielőtt a tótékat.
Aha.
Mielőtt a tótékat láttam, és a tótéknál én is tapasztaltam, hogy ezt a tőlünk elszármazott gyereket mennyire imádják. Tehát, hogy igen, olyan ünneplés érzem. Volt a végén, és érződött, hogy hát ez ami, hogy, a mi kutyán kölyke híres lett, és most mégis itt van megint köztük, és hogy egyébként még jó is, mert hogy még jó is voltál. És hogy ez így együtt, tehát hát meg, hogyha, az, meg, hogy tényleg lehet lubickolni.
Meg édesapám is nyilván, ha meggyógyította az állatukat, akkor még ha nem is tudták, hogy ez a fiú ki a színpadon, de a vezeték neve az volt, aki a doktor, aki meggyógyította az állatunkat, és akkor még nyilván hatványozottabban még így ünnepelték ezt a jelenséget. Szóval én nekem mindig egy jó élmény visszamenni. És ott csinálni bármit, vagy tájolni ezzel a csapattal, mert úgy érzem, hogy a gyökereimhez tértem vissza, és hirdetem a várost, hirdetem a kultúrát, ami hát tök jó, hogy a színház neve is, a város neve is, úgyhogy csupa jó érzések vannak bennem ezzel
ugye
kapcsolatban.
Ugye dolgoztál az Atriumban is, amiről azt mondtad, hogy az olyan pont olyan érdekes átmenet az alternatív meg a profi körülmények között, ott azóta megint más van
az
Atriumban, de hosszú távon te mit gondolsz, hogy neked mi lenne jó? Tehát, hogy te így el vagy, így szabadúszóként, így itt is, ott is, amott is, azért zömében nem hú, de nagy helyeken. Tehát, hogy nem aprózod el magad. Nem lesz-e az, hogy elvész az ismertséged?
Engem nem az tehát, ismertség foglalkoztat. Sosem
hogy bejöjjenek az, rád, az is fontos.
Fontos nyilván, de az sokkal fontosabb, hogy úgy nézek vissza, amikor megöregszem, hogy olyan munkákban vettem részt, amiknek volt értelme, amikben én bele tudtam tenni valamit. Nem az, hogy mennyi pénzt kaptam érte, hanem hogy azok a gondolkodással töltött órák, azok a szerep megfogalmazások, azok a közös munkák, a műhely munkák, azok mind azok célt érjenek, azok találják el a nézőknek valamiét, ami miatt ők többek lesznek, és ezáltal én is több leszek. Hívtak műsort vezetni egy helyre, megnyertem egy játékot például az RTL-en, ami egy ilyen gyilkosos játék. Az is, ott is tök fáztam előtt, hogy kell nekem ez, akarom én, hogy a Mohaitom itt így ismerjék meg, vagy a szerepeimen keresztül ismerjenek meg, és azt éreztem, hogy működik a formátum, ismerem ezt a gyilkosos játékot, nézzük meg, hogy milyen, és hál' Istennek tök jól sikerült kikeveredni belőle, mert ártatlan voltam a történetben, és ettől még inkább megnyertem valahogy a szimpátiáját a hétköznap, fokban az embereknek, szóval azt lehet látni, hogy úgy fordultak felém, hogy néztük, ahogy szenved szegénykém, jaj, itt van egy körte, parancsoljon, ami szintén jó volt. Nem ez a motiváció.
Ez konkrét, ez a itt van egy körte.
Igen,
szintén a szövetséges.
Igen, ott a Lehel piacon a közelemben. Szóval ez... Most például a Loop színházi társuláshoz szerződtem le. Szóval, hogy eddig szabadúszó voltam, de egy fél éve megkeresett a Horváth János Antal, és azt mondta, hogy gyere ide, hogyha van kedved. Itt ebben a Lovas Rozi, a Molnár Áron, a Lengyel Tomé és a Horváth János Antal, akik alapították ezt a dolgot, és varázslatos színészeket hívnak oda, elképesztő izgalmas témájú darabokat választanak, lefordítják, átdolgozzák, és be is mutattuk a Kezdet-Vége című előadást, amit úgy definiált a kritika, hogy párkapcsolati cirkuszszínház, és nagyon
ez
izgalmas.
Ez a Katona József színházban volt egy híres előadás.
A Szacsvai és a Stoll játszotta ezt a Gotár rendezésben, a Kamrában.
Nem, ez a nagy színpadon.
A nagy színpadon mennék fel, bizony. Komolyan, én ezt így hirdetem, hogy a Kamrában
nem,
volt.
Ezt
te láttad
Isten
ezt az előadást? Én nem láttam az előadást, akkor neked hiszem, hogy ez nagy színpadon. Ezt a Stoll és a Szacsvai játszott a Gotár rendezésben a nagy színpadon, és nagyon impulzív előadás volt. És megpróbáltuk modernizálva, de valahogy a feszességét fenntartva egy igazi, veszélyes, jól megkoreografált, létjogosult előadást csinálni belőle, úgyhogy nagyobb százalékban álló taps követi az előadást. És ez olyan érzés bentről látni az, hogy fölállnak az emberek, és úgy fejezik ki az örömüket, hogy ez, ennél nem is tudom, hogy van-e durvább az álló tapsnál, kézen álló lábtaps, vagy nem tudom, hogy egyszerűen az, hogy a belefektetett 4 hónap megtérül úgy, hogy egy ilyen reakció van, azt fantasztikus látni. A Molnár Áron, a Földes Eszter és én vagyunk egyébként ebben az előadásban, és tegnap előtt kezdtünk el egy új előadást, egy darabnak a próbáját, ami a titkos szolgák kilökték, kiesett, vagy kizuhant az ablakon. Azt hiszem, ez, nem tudom, 2-szer láttam a címet, és nincs nyomtatott példány, mentség ebből legyen szólva.
Így is elég jól hangzik.
És a Vinna írta, Vinna András, ezt a Horváth János rendezi, és a Rainer Misnyei óra, a Rusznák András, és a Lovasozi van még benne az Áronon kívül, meg kívülem. És hú, hát nagyon sokat nevetünk, és szerintem egy nagyon erős előadás lesz, viszonylag kevés időnk van rá, január vége lesz ennek a bemutatója, de jó érzés egy olyan közösséghez tartozni, akiknél van egy olyan közös nevező, hogy nagyjából ugyanaz az irány a fejünkben, amit gondolunk a színház csinálásról, és biztonságban érzem magam, hogyha bemegyek, mind fizikailag, mind szellemileg, és gondolkodás nélkül mondtam, hogy nagyon szívesen leszek ennek a csapatnak a része, úgyhogy annak előtte óckodtam attól, hogy egy közösségbe legyek a Tália óta. De hogy azt érzem, hogy tök jó helyen vagyok, illetve a Pince Színházba fogok elkezdeni jövőre egy cuccost, meg csinálunk majd egy filmet jövőre.
Az mi lesz?
Azt még fúhatott valami, az egy, nem tudom még mi a címe pontosan, meg régebben volt ennek a castingja, meg a felkérés, de itt egy kifejezetten gonosz gyereket fogok játszani. Na. Egy pici szerep lesz, de egy fontos szerep.
Mit amiben, gonosz?
Amiben, hát nem tudom, hogy mennyit lehet elmondani, ez egy ilyen, itt ilyen szexuális erőszakok fognak történni ebben a dologban, iszonyat kemény forgatókönyvvel, ami indukál egy helyzetet, és hát nyilván a jó az elnyeri, amit el kell, a rossz meg megkapja méltó büntetését, de nagyon izgalmas volt, hogy nem egy vékony, szerelmes, hős karakter, hanem itt egy, már gondolkoztunk, milyen tetkóm legyen, hogy legyen fekete a haja, milyen piercingek kellenek, hogy szóval, hogy ez nagyon-nagyon nagy kihívás lesz egy ilyet megcsinálni, illetve 2 hete fejeztem be egy filmet, a Fulladás, vagy a Légszom, nem lehet tudni még, hogy mi lesz a címe, ezt a Vámos Zoltánnal csináltuk meg, hát ez egy elképe, ez a Covidról szól, a Covid alatti időszak, és hát a Covidnak a feldolgozása egy orvos szemével, és ebben én vagyok az orvos, és nagyon izgalmas felkészülési folyamat volt, nagyon izgalmas volt maga a munka. Először itt sem tudtam, itt a verzióm volt, hogy kell-e vagy nem kell-e nekem, ez egy NFI-s film. És
az mit jelent?
Hát, hogy a Nemzeti Filmintézet által támogatott
ja.
film. És nem tudtam, hogy ezzel a dologgal kapcsolatban én tulajdonképpen onnantól, hogy eljöttem a Táliából, és onnantól, hogy nem vállaltam el az Elkurtuk filmet, én azt éreztem, hogy a perifériára lettem téve ebben a közegben, amit őszintén azt gondoltam, hogy nem bánok. Aztán, amikor megjött a casting ennek a történetnek, és jött egy felkérés, hogy én lennék az, akkor elolvastam a könyvet, és azt mondtam, hogy ez elképesztő izgalmas. Ez a téma elképesztően jelen van. Nem lett feldolgozva. Nem láttam olyat, hogy ezt valaki megcsinálta volna. Nagyon hiteles a rendező, mert a rendező orvos is egyszerre. Szóval 2 diplomával rendelkezik, egy rendező és egy orvos diplomával, ami elképesztően hitelesítette magát a fazont. A szerep is nagyon izgalmas volt, és azt mondtam, hogy kötelességem ezt a dolgot megcsinálni, még akkor is, hogyha mondjuk a szűk baráti köröm, vagy akár kollégák azt mondják, hogy na eladta magát ez is, mert nem arról van szó itt, hogy nyilván egyből revidiálom magam, úgy kezdem, hogy ez egy NFI-s film, de... És azt gondolom, hogy nekem kötelességem, hogyha érdekel a téma, és azt látom, hogy ebben van valami, és hogy az alkotótársa, a Győri Márk volt az operatőr, a Vámos Zoli volt a rendező, és a kollégák is elképesztő tartalmas, izgalmas, mély érzésű, tehetséges emberek, azt éreztem, hogy ez baj lenne nem megcsinálni. És onnantól fogva, hogy letettük a pontot, és az volt, hogy akkor most ennek vége, nagyon kíváncsian várom, hogy mi az, ami benne marad a filmben, hogy lesz-e bármi cizellálva, módosítgatva, de egyszerűen olyan erős volt mind a csapat, mind az anyag, hogy nagyon remélem, hogy minél több helyre el fog jutni ez a dolog, és azzal, hogy én beletettem a legjavamat, amit gondolok a erről, vagy ahogy felkészültem, vagy ahogy megtanultam, vagy ahogy módosítgattam, vagy próbáltam minél emberibbé faragni ezt a dolgot, ezt a szerepet, ezt a Miklóst, hogy én, hogy ez is egy, hogy ahogy vége lett az egésznek, és így lefeküdtem aludni, akkor volt egy ilyen, hogy az ösztönöm, a szívem, meg az agyom is azt mondta, hogy ez jó, hogy megcsináltad. És hogy ez valóban így van-e, azt majd, amikor megnézem a filmet, és kijövök, akkor fogadja, hogy a kiráz a hideg, mikor feljönnek a betűk, ez az ismérve annak, hogy valami hatott, vagy működött. Egy darabban is, ha nézem, vagy játszom, akkor is ez van, hogyha megy le a fény, akkor így, azt érzem, hogy a művészet elérte hatását az életben. És nagyon remélem, hogy ezt tudtam erősíteni az én jelenlétemmel ebben a filmben, de ennek az igazolása az még a jövő zenéje.
Hát akkor kívánom, hogy a művészetet sokszor érje el a hatását az életben.
Köszönöm, hogy jöttél. Köszönöm a lehetőséget.
Adunk egy szignált, és folytatjuk a kritikai rovatommal.
Művészbejáró Bóta Gáborral.
Akkor folytatjuk a kritikai rovattal, először Spiro György, az Impostor című darabjáról. Rengetegen emlékeznek, hát én is vagyok már olyan vén, hogy én bizony emlékszem a Katona József színházbeli legendás előadásra, ugye hát az X-ekből írta ezt a regényből Spiro, tulajdonképpen annak egy kiragadott részéből, többen tudják úgy, hogy hát Major Tamás kimondottan kérte, magának akart egy jutalomjátékot, és hát lett is belőle bőven, tehát eljátszott egy nagy színészt meg, hát egy olyan színészt, aki azért hát az Impostor címben is benne van, aki egy csirkefogó, aki, ha úgy tetszik, egy nagy firma is, miközben hát egy színész óriás, de hát ez a rafkós, aki aztán majd, hát látjuk, hogy jócskán túljár a hatalom eszén, és hát ugye a Major is közel is volt a hatalomhoz, meg azért némiképp szórakozott, és vele, tehát hogy iszonyúan testhez álló szerep volt ez neki. Azóta ugye többen játszották, például Tatabányán számomra emlékezetes Fodor Tamás, aki hát egy ilyen, amilyen ő maga is egy ilyen roppant eszes, agyas fickót játszott, és hát Benedek Miklós a József Attila Színházban azért volt furcsa, mert alig ment. Tehát, hogy Benedeknek is illett volna ez a szerep, de hát egy pár előadás volt mindössze, tehát, hogy sajnos az a József Attila színházbeli előadás elsikadt. Ez a mostani Pesti Színházas nem fog, mert ez jókora siker. Ugye hát a Kernnel is sokan várták, hogy na akkor most mi lesz. Most akkor itten ugyan mi lesz a Pesti Színházban. Rudolf Péter rendezte az előadást. Ken egy, nem mindig érzem azt, hogy egy benne van a de nagy formátumú gazember is, ő inkább nekem időnként egy kicsit huncut, egy olyan, aki ügyesen meg tudja oldani a dolgokat, de közben benne van ugyanúgy a nagy színész, ugye emlékeznek az alapszituációra, hogy hát a nagy Boguszlavszki, akit várnak a vilnai kisebbségi lengyel színházban, ami hát csőd szélén áll totálisan, és hát ettől a vendégjátéktól, hogy hát jön a nagy Boguszlavszki, és hát jegyüzérek és egy széken már ketten is ülnek, és soha nem volt ennyi érdeklődés itt semmi és senki iránt, és hát nem érkezik, és megérkezik az előadás napján, tehát hogy nem tudtak vele rendesen próbálni, és akkor is egy kicsit ilyen megfáradt, cinikus öreg úr, aki ott először úgy fölméri, hogy milyen is itt a terep, nem is mutatkozik be rögtön, és hát amikor kiderül, hogy itt a nagy Boguszlavszki, és az is kiderül, hogy hát az operája, amire szerződött, nem mer lehet, mert azt betiltották. Hát akkor ugye jön az, hogy de a Tartüffet engedélyezték, és akkor ő játszhatná a címszerepet, amire vágyott. De soha nem kapott rá engedélyt a cenzúra miatt, valaha le is fordította, ez most az ő fordítása, már nem is emlékszik rá, de aztán rájön, hogy na tényleg, és akkor jaj, este már előadás, de először ő a pénzt kéri a gázsit, azt jól fölalkudja, ott azt mindenki szeme előtt meg is számolja, az a színésznő, akit Igó Éva játszik, rá is szól, hogy talán ez rájött volna később. És hát itt van egy társulat, itt van egy olyan igazgatóval, akit inkább csak a rutin Wisfestben Béla játsza, és hát próbál a hatalomnak is valahogy megfelelni, hogy hát életben maradhassanak, és ő rendezi történetesen ezt az esti produkciót, és akkor jön a nagy mutatvány, hogy tulajdonképpen Boguslavski elkezdi magyarázni, hogy miről is szól ez a Tartüff, amiben az igazgató bele se akar gondolni, és van is belőle hajcihő vita, stb. De aztán a végén kezd kialakulni az előadás. Még azt lepróbálják, hogy fújjon a nagy gubernától a helytartó, és akkor majd bejönnek hátul a cári zászlók, és akkor lengetni kell a gubernátor felé. Boguslavski nem lenget, és nem mer rászólni az igazgató sem, hogy ő nem lenget, tehát hogy egy kicsit egy ilyen hatalomnak, nem is kicsit, hatalomnak való benyalás, és van egy figura, a Rybak, egy fiatal színész, akinek hát mindez nem tetszik, láthatóan nem ért egyet nagyon a fennállóval, és hát aztán ugye történik a nagy virbli, hogy ugye ez a Rybak játsza a királynak, vagy cárnak, vagy mit tudom én már, tehát az uralkodónak a követét, aki a végén jön, és hát ugye igazságot szolgáltat, tehát ugye a Tartuff úgy végződik, hogy hát a címszereplő kisemmizi Orgont és a családját meglehetően álságos módon, és jön a jó Deus Ex Machina, és igazságot szolgáltat, és ugye Tartuffnak kell a dutyiba mennie, nem Orgonnak elkotródnia. És akkor, hogy ezt Molière is azért írta bele, hogy engedélyezzék a darabját, tehát, hogy ez egy álságos befejezés, és akkor Boguslavski kitalálja, hogy csinál egy nagy virblit, megtudja, hogy akit csak úgy bevisznek, és igazából nem csinált semmit, azt egy-két nap múlva kiengedik, és akkor erre a Rybakra tesz panaszt, hogy na, ez egy felbújtók, és van nála izé, és akkor a Rybak nem jön be, ugye nem jön be, mint hát az uralkodónak a jóságot szolgáltató követe, és akkor Boguslavski rögtön az egy monológot, amiben elmondja, hogy hát azért ez a rend most olyan rend, amivel általában a hazugok és a talpnyalók és önnek van igazuk, és sajnos nem annak, aki hát tényleg az emberi humánumot képviseli, és akkor ez egy nagy lecke a társulatnak, a közönségnek, és a végén, hát ki is engedik Rybakot, ezt még látjuk, hogy összevették, de hát olyan nagy baj nincs, de a Boguslavski nagy nyomot hagyott, és ugye van itt egy megváltoztatott vég, és még azt is látjuk, hogy hát a Boguslavski, aki ugye a nagy virbli után rögtön elutazik, hát bizony a Pesti utcán egy pesti taxiba száll bele, tehát hogy eléggé egyértelművé teszi az előadás, hogy hát bizony is nagyon is a mai létezésünkről és rólunk szól ez a mese. Na, akkor a lovakat lerövik, ugye, ami hát megint azt kell, hogy mondjam, hogy megint kiszolgáltatott emberekről szól, ahogy sok tekintetben az imposztor is, és most így tulajdonképpen Galambos Attila átírta, és 2040-ben helyezte a történetet, ugye ez, a filmet, tehát Sidney Pollack filmjét rengetegen látták, nagyon nagy siker volt annak idején, és az ugye a gazdasági világválság idején játszódik, egy olyan táncverseny láthatunk, ahol hát ugye nagyon nagy a nyeremény, és hát a megélhetésért küzdenek az emberek, akár a végkimerülésig, és aztán hát ugye sajnos lesz egy pont, ahol akár még halál és tragédia is történik. Ebből ugye volt egy nagyon legendás előadás a Víg Színházban, ahol hát csatakosra táncolták egymást a színészek, ugye ilyenkor rengetegen vannak a színen, a József Attila Színházban is, még a színészeken kívül, ami eleve nagy létszám, még van sok fiatal, akik nem tudom, hogy színészek, statiszták, nem tudom, tehát hogy nagyon-nagyon sokan vannak, és hogy hát a tánc nagyon központi helyet kap, bár tulajdonképpen érdekesség, hogy a tavasszal a Mitemen itt volt egy tbiliszi színház, és ők játszották a Lovakat lerövik, ugye, és náluk nem a tánc volt a fő, hanem a közte való dilemmázás, beszélgetések, kiborulások, összeveszések, tehát erre helyeződött a hangsúly, és ahogy most Galambos Attila, ők is egy tévésó keretei közé helyezték a cselekményt, és volt egy fantasztikus, elképesztő műsorvezető, ez a nagyon álságos, nagyon alamuszi alak, aki hát a képernyőben mosolyog, de akár szószoros értelmében üti, vágja a versenyzőket, tehát hogy ez egy ilyen egészen sátáné, nagyon jó alakítás volt. Most Galambos azt csinálja, hogy az eredeti egy műsorvezető helyett beír még egy női szereplőt, Horváth Csenge és Lábori Ádám játsszák. Ők nem ennyire elvetemültek, a Horváth Csenge figurája inkább egy naív nő, aki belecsöppent és csak tanulja a manipuláció természetrajzát. Lábori Ádám figurája meg az, aki pontosan tudja, hogy mit művel, de és az ellenkezőjét is végrehajtaná, ha éppen arra kapott volna ukázt. És van itt ebben az esetben egy zsűri, Quintus Konrád, Fehér Anna és Lukács Dániel alakítják. Ahogy most látjuk a mostani ezekben az ilyen áltehetség sokba, amik inkább, hát hogy mondjam, szórakoztató műsorok, olykor akár egészen az elaljasodásig ebben az erőszakolt szórakoztatásban. Tehát a zsűrik ilyen hú de csiri, zsűri tagok ilyen hú de csiri vili ruhákban, és ilyen fény lők is persze ezek a ruhák, és ilyen önimádó, és hát persze fontosabbak ők saját maguknak, mint amennyire a versenyzők fontosak számunkra. És akkor tulajdonképpen az első rész, döntő része, az majd, hogy nem egy ilyen ki mit tud jellegű dolog, csak hát annál ugye alpáribb, mint az egykori ki mit tud. Tehát, hogy jönnek-e emberek, és akkor mutatják, mit tudnak azért, hogy bekerüljenek a versenybe. Ez kicsit elhúzódik, tehát kicsit hosszú, hosszadalmas, és aztán még a közönség is szavazhat, de túl sok értelme nincs már, ez a táncversenyen történik, már igazi következménye. Nincs a szavazatoknak, de közben meg, akár hogy is vesszük, itt van egy komoly összteljesítvény, ugye Argitai Iván a rendező, aki nemrég a Vérnászt rendezte kiválóan, és hát nagyon társulatépítő tevékenysége van, és hát a végére aztán hát ugye felfokozódik itt, és bevadul a hangulat. Ugye két főszereplő van, Pikali Gerda és Fekete Gábor adják, és hát tudható, hogy az egyikük végül lelövi a másikat. Az is érdekesség, hogy a Nemzeti Színházban megy a King Lear Show, ugye tavasszal mutatták be, ott a Shakespeare darabját helyezik egy tévésó modernkori keretei közül, Kirill Fokin darabja szerint, tehát, hogy ez valahogy most benne van a levegőben. Hú, nagyon gyorsan Dégi Istvánról, aki ugye egy elképesztő epizód színész volt, egy önsorsrontó figura, aki nagyon sokat dilemmázott magán, meg a színészetén, meg úgy gondolta, olyanokat írt, meg mondott, hogy hát Csontváry, meg Bartók hazájában ő szégyelje az arcát, meg a hangját, mert hogy annyira elmaradt a színház ezektől a nagy művészektől, hogy túlpolgári, túl konvencionális. Ugye volt neki Madács, vagy éppen József Attila színház, és hát aztán lett egy mániákos depressziója, és hát meglehetősen amely 57 évesen meghalt, és de verseket is írt, és tulajdonképpen lényegében ezekből a fia, Dégi János összeállított egy estet a Kugler Ártban, és itt megidézi az édesapját, aki igazából csak gyerekkora városában, Makón érezte magát önazonosnak. Én Dégit, aki aztán egy időre külföldre is ment, még láttam Békés Csabán, meglehetősen jó színésznek az Utazás az Éjszakában, aztán ugye fölhagyott a pályával, és akkor most jön az édesapa idézés. A verseit mondja főleg, vagy olvassa, akkor igazán jó, amikor nem olvas, hanem tulajdonképpen egy kicsit személyesen, kicsit improvizatívan visszaidézi a papát. Hát ennyi fért a művész bejáróba. Túri Lajos Lui ült a hangpult mögött, Laj Viktória kezelte a kamerákat, én változatlan Bóta Gábor vagyok, hallgassák meg a híreket, viszont hallásra.
Művészbejáró Bóta Gáborral.